Gyerekprogramokkal, ismeretterjesztő előadásokkal, hagyományőrzőkkel várják a családokat és az egyedül érkezőket egyaránt a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumába február 23-án. A Mátyás napról Felbermann Judittal, a BTM Vármúzeumának közönségkapcsolati és szervezési főosztályvezetőjével, Virág Leventével, a középkori főosztály régészével és Belec Mátyás múzeumpedagógussal beszélgettem. Február 23-án Mátyás napot rendeznek itt a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában. Gyanítom, hogy Mátyás királyra akarnak emlékezni ezzel.
Így van, ugye 1443. február 23-ára tehető az a nap, amikor Mátyás, első Mátyás királyunk megszületik, nem itt Budán természetesen, hanem Kolozsváron születik, viszont a Budai Vár, ahol a múzeum is található, a Budai Vár jelentős fejlesztés alatt állt Mátyás idején, és igazából onnan jött az ötlet, hogy minden évelején leülünk beszélgetni arról, hogy mit lehetne idén szervezni, milyen napokat, a látogatónak milyen érdeklődési terület vannak, mit látunk, és hát az első dolog, amit látunk, a múzeumpedagógiai foglalkozásra érkező csoportoknak az igényei, és hogy melyik foglalkozást keresik leggyakrabban a pedagógusok, és hát egyöntetően az volt a véleménye a kollégáknak, hogy a legtöbb iskolás csoport Mátyás miatt érkezik ide a várba, Mátyásról szóló foglalkozást keresnek. És innen jött az ötlet, hogy közeledik ez a jeles nap, a február 23-a, és valóban a látogatók a várat Mátyással hozzák összefüggésbe, és akkor emlékezzünk meg úgy a születésének az évfordulójáról, az 582-ről, hogy rendezzünk egy születésnapi bulit Mátyás királynak, és ezért esett a választásunk erre, mert hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy lássuk, hogy mit történt itt Mátyás alatt, milyen építkezései voltak, milyen kultúrtörténeti jelentősége volt, és így jött létre ez az ötlet, ahol is egész nap családokat várunk, de ugyanúgy szakmai érdeklődőket, hiszen lesznek előadások ezen a napon. Hagyományőrzők segítenek nekünk feldolgozni és közelebb hozni ezt az időszakot a mai emberhez, a mai látogatóhoz. Gyerekeket, alkotófoglalkozásra, hogy azt gondolom, hogy minden korcsoport és érdeklődés megtalálja a neki való programot.
Ilyen Mátyás királyon nem nagyon lehet mellélőni, hiszen nagy valószínűséggel a legismertebb, meg a legnépszerűbb középkori királyunk.
Így van, tehát ez is mutatja, hogy mindenki ez iránt érdeklődik itt a várból, hogy ezt várják el tőlünk, hogy itt Mátyásról szóljanak a mi mindennapjaink, hétköznapjaink, és most hát ez az ünnepnap is róla fog szólni, hogy pezsegni, megelevenedni fog az egész ház, és remélem, hogy minél többen érkeznek hozzánk.
Ön is elő fog majd adni ezen a február 23-ai napon, mégpedig a palotáról. Mennyire láthatjuk most azt a palotát, amiben Mátyás király élt itt egykor Budán?
Hát gyakorlatilag semennyi nem maradt meg abból a palotából, amiben Mátyás király itt élhetett. Igazából az, ami még ma is áll, az az úgynevezett Albrecht pince, amit ciszterna regiaként ismerünk a forrásokból, ez fölött pedig egy függőkert állhatott. Ez a kert, ennek vannak itáliai párhuzamai is, és itt Budán ez egy négy oldalról körülzárt kert volt, három oldalról a régi Anjou palotaszárny, és a nyugati oldalról pedig a várfal határolta le. Ez egy lodzsás, gyakorlatilag, hát mondhatjuk titkos vagy magánkertnek is, ami a királynak a saját szobáihoz csatlakozhatott, és ő azt használhatta saját maga.
Most pillanatnyilag itt ülünk a földszinten a foglalkoztató teremben. Kívül vagy belül vagyunk az egykori Mátyás féle palotán?
Hát most belül vagyunk. Hogyha itt kinéznénk tőlünk az ablakon, akkor a budavári palotának a legrégebbi részét, az István tornyot láthatnánk. De ezek a palotaszárnyak, amikből most igazából nem maradt meg sok minden, ezek Mátyás korában nagyon fényűzőek voltak, nagyon sok mindent felújított. Először késő gótikus stílusban, majd Beatrixszal kötött házassága után pedig az ide települő itáliai mesterek nyomán itáliai reneszáns stílusban sikerült nagyon sok mindent felújítania.
Hogyha ugye épületrészletekben nem is, de azért faragványokban megmaradt Mátyásnak a korai Budán.
Így van, a feltárások során egészen az 50-es évektől kezdve nagyon sok fehér vagy vörös márvány vagy budai márgából kialakított balusztrádok, ablakpárkányok, ajtókeretek és mindenféle hasonló kőtöredékek, kőfaragványok kerültek elő. Feltehetően Bonfini leírásai és a korabeli humanista leírók alapján a termeknek a mennyezete az ilyen aranyberakásos fa mennyezet lehetett, És ami még biztosan megmaradt, és a leírásokból is ismerünk, az a majolika padló téglákból kialakított termeknek a padlózata.
Ugye ezeknek az emlékeknek egy része az itt van benne a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumának a gyűjteményében.
Így van egy külön erre kialakított reneszánsz termünk, ahol a mátyáskori faragványok és a majolika padlók is bemutatásra kerülnek.
Mennyire népszerű a hagyományőrzők között Mátyás királynak okora?
Most ugye onnan kezdhetjük, hogy mára már elmondható, hogy a 1000 éves Kárpát-medencei, vagy 1100 éves történetünket ugye feldolgozzák a hagyományőrzők, tehát szinte minden korszakból találunk hagyományőrzőket, de a középkor népszerű, az egyik legnépszerűbb korszakunk. És hát ugye a Mátyás azért is hálás, azon túl, hogy mindenki ismeri, mesék szólnak róla, mert ez egy nagyon izgalmas történelmi hadtörténeti korszak. Ez egy átmenet, amikor is ugye a klasszikus középkori hidegfegyverekre épülő harcászat egyre inkább átalakul a tűzfegyverekkel vívott harcászattá, és itt gyakorlatilag mindent meg lehet jeleníteni. Meg lehet jeleníteni a lovakkardot, a számszerzíjat, az íjat, de lehet lövöldözni puskával, amit ugye a közönség nagyon szokott szeretni, meg ágyúval lövöldözni, tehát ugye egy széles vertikumát ezeknek a dolgoknak, meg hát ugye ez a reneszánsz hadviselés nem csak konkrétan a fegyverekben is egy átmenet, hanem mivel akkor már a tudományok kezdenek fejlődni, ugye a mai értelemben a tudományok is, így az orvostudomány is többek között, így be lehet mutatni a korabeli harctéri sebesült gondozást, hát most mondhatnánk, hogy sebészetet is, tehát egy nagyon sokrétű bemutatást tesz lehetővé, azon túlmenően, hogy természetesen az itt levő hagyományőrzők, az a két csapat, a Matthias Rex Egyesület, illetve a Mare Temporis, ugye a mindennapokat is meg fogja jeleníteni, ahogy a főosztályvezető asszony mondta.
Éppen kérdezni is akartam, hogy ezek szerint akkor hiába lehet ekkor már lőni ágyúval, de elsősorban nem ágyúval akarnak lőni, hanem mást is be akarnak mutatni.
Hát igen, itt a lövöldözés itt a váron belül egy kicsit macerás, bár egyébként van rá példa, hiszen nekünk a középkori várnapján szoktak a hagyományőrzők lőni fekete lőporos fegyverekkel, idézőjel fekete lőporos fegyverekkel, de most itt a hangsúly alapvetően az életmódon, és ugye hát mondhatjuk azt, hogy a klasszikus lovagi fegyverzeten lesz, tehát ugye lesz majd ugye bajvívás, lesz majd hatásbemutató ezekkel a fegyverekkel, hogyan vágtak, hogyan szúrhattak ezekkel velük, meg hát természetesen meg lehet fogni ezeket az eszközöket, ugye ezt ilyen fegyversimogatónak hívjuk, tehát ugye ez ilyen interaktív dolog lesz.
Hogyan fog majd ez kinézni a gyakorlatban? Egész nap mennek ezek a programok, vagy pedig óránként, két óránként indítanak egy foglalkozást?
Hát tulajdonképpen is, hiszen ugye ezek a hagyományőrzők le fognak telepedni egy-egy teremben, ugye a reneszánsz terem, gótikus terem, és ugye a gótikus terem az nem idegen ettől a korszaktól, hiszen ugye a régész kollégám is ráerősített, hogy ebben az korszakban ez a gótika még meghatározó volt. Tehát a lényeg az, hogy letelepülnek saját kis eszközeikkel, asztalokkal, ugye minden eszközt felvonultatnak, tehát egyrészt lehet menet közben nézelődni, beszélgetni ezekkel a hagyományőrzőket, tehát életképeket tartanak, és majd a nap során több alkalommal is lesznek bemutatók, amit jeleztem, tehát egyrészt fegyveres bemutató, másrészt pedig ugye harctéri orvoslástól kezdve sok minden más is, tehát hogy óránként, időközönként bemutatókkal fog tudni találkozni a érdeklődő.
Erre a programra milyen az ideális önök által elképzelt látogató? Családdal érkezik, van legalább 3-4 órája, és ő maga is beül mondjuk ismeretterjesztő előadásra?
Igen, hát elsősorban úgy hirdetjük ezt a programot, hogy családi és szakmai nap is, hiszen igyekszünk olyan tematikát, olyan programstruktúrát kialakítani, amely mentén igazából a kisgyermekes családok is megtalálják az érdeklődésüknek megfelelő programot, de hogyha valakit mélyebben érdekel például, hogy hogyan alakult Mátyás korában az asztrológia és az asztronómia, összemosódott-e, volt-e különbség Mátyásnak, milyen viszonya volt ezekhez a tudományágakhoz, tudjuk, hogy volt, erről is például előadást hallgathatnak meg a látogatók, de ugyanakkor tárlatvezetésen is egyfajta népszerű ismeretterjesztést közvetítünk a Vármúzeumnak a középkori tereiben. A gyerekek egy kalandfüzettel végigjárhatják önállóan a kiállítást, és kérdésekre válaszolva gyakorlatilag ott a helyszínen észrevétlenül megkezdődik egyfajta tanulási folyamat, ami egy fontos múzeumi élményhez kötődik. Leültetjük a gyerekeket egy alkotóasztal mellé, és születésnap füzért lehet készíteni Mátyás születésnapjára, adott motivumokról, arról beszélgetünk a gyerekekkel, hogy miért pont az a motivum látható majd ezen a füzéren. Ahogy a múzeumpedagógus kollégám is említette, a hagyományőrzők nagyon népszerűek, és én nagyon üdvözlöm a tereinkben ezt a fajta műfajt, mert valóban hiteles korszakot rendkívül jól ismerő kollégák érkeznek egyébként ilyenkor, történészek, olyan elkötelezett hagyományőrzők, akik mind viseletükben, mind pedig tudásukban tudásukban is ezt a korszakot rendkívül jól ismerik, és első kézből lehet tőlük érdeklődni az adott korszakkal kapcsolatban, és ahogy említette is a kollega, a harcászaton és az orvoslás történeten kívül lesznek olyan standok is a térben, ahol olyan hagyományőrzők mesélnek az adott korszakról, akik viseletet mutatnak be, lesznek mutatványosok, úgyhogy én azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon tág ismeretet tudunk ezen a napon átadni, úgyhogy közben a látogató megismeri azért a múzeumnak a csodálatos tárgyait, és egy picit vissza tud menni az időbe Mátyás korába. Ugye egy olyan királyról beszélünk, aki tényleg minden magyar ember azt gondolja, hogy nagyon jól ismer, hol egy meséből, hol a történelemkönyvből, de itt a múzeumban olyan tárgyakat, olyan műtárgyakat, olyan faragványokat láthat valóban in situ, ami azt gondolom, hogy csak hozzátesz a történelem tudásunkhoz, és mi ehhez hozzáteszünk egy élményt.
Ebben az évben terveznek még ilyen tematikus napokat? Tehát megemlékeznek más történelmi személyiségről?
Így van, ez az első ilyen Mátyás napunk, de már évek óta megrendezzük a középkori várnapját, ez mindig ősszel szokott lenni, amikor a tágabb értelemben vett középkorról beszélünk, de ezeknek a napoknak is van mindig valamiféle fókusza, tavaly éppen a sárkány volt, mint olyan, akkor inkább Zsigmond korával foglalkoztunk, idén is megszervezzük ezt majd valamikor ősszel, illetve mivel a Budapesti Történeti Múzeumról van szó, ezért megünnepeljük minden évben Budapest születésnapját is, az pedig szintén ősszel novemberben van. Ugye ez az az év, 2025, amikor is egy évforduló van, egy tört évforduló, a Nagy Budapest létrejötte, ugye 1950-re gondolva. Ebből az alkalomból is biztos, hogy lesznek programok, a látogatók, az érdeklődők figyeljék majd a Facebook oldalunkat, illetve a honlapunkat. Gótikus nap is volt tavaly, tehát mindig van valami olyan tematika, ami kifejezetten konkrétan ide a várhoz kapcsolódik, ahová a turistákon kívül természetesen nagyon örülünk és nagyon szívesen látjuk a budapesti lakókat.
A február 23-ai Mátyás napi programokról Felbermann Judittal, a BTN Vármúzeumának közönségkapcsolati és szervezési főosztály vezetőjével, Virág Leventével, a középkori főosztály régészével és Berec Mátyás múzeum pedagógussal beszélgettem. És ezzel mára véget ért a közkincskereső. Köszönöm a figyelmüket segítőim Ballai Tamás, Kovács Ádám, Papegon és Stefanik Rudolf nevében is. Új adás szerdán, ismétlés vasárnap lesz. Visszavárom Önöket. Kovács Olivért hallották. Viszont hallásra.